Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 331. dicséret első versét énekeljük virágvasárnapi istentiszteletünk kezdetén. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Balogné Szél Erzsébettől, aki 77 évesen, és Fekete Gerzson Róberttől, aki életének 42. évében hunyt el. Szeretteik számára Isten vigasztaló kegyelmét kívánjuk. Hirdetem, hogy Iván Jáné Renkó Piroska régi kedves gyülekezeti tagunk temetése április 11-én szerdán 9 óra 45-kor lesz a csepeli temetőben. Ma délután húsvétváró családi alkalmunk lesz, 4 órától a gyülekezeti termünkben. Szeretettel várunk mindenkit. Nagy hét van előttünk, úrvacsorai előkészítőket szerdán és csütörtökön este 6 órakor tartunk gyülekezeti termünkben. Nagy pénteken délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz itt a templomban. Buzdítom, bátorítom a testvéreket, nagy péntek most már ünnep. Ünnepeljük együtt a megváltásunkat, megváltónkat, Jézus Krisztust. Tehát pénteken délelőtt 10 órakor itt a templomban úrvacsorás istentisztelet lesz, természetesen húsvét, vasárnap és hétfőn ugyanúgy. Április 14-én 10 órától ifjúsági csendes napot tartunk gyülekezeti termünkben. Erre szeretettel várunk minden fiatalt, a most konfirmációra készülőkön kezdve, az idősebbekig. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1%-os felajánlási lehetőséget egyházunk egésze, illetve a Patmosz Alapítvány számára. Új szabály, hogy aki ettől az évtől valamely egyház javára rendelkezik, az a rendelkezése visszavonásig érvényes lesz a következő adóévekre is. Egyházunknak az a kérése, hogy azok is rendelkezzenek, akik a kedvezmények miatt nullás adóbevallást nyújtanak be. Valamint hirdetem, hogyha valaki még nem írta volna alá a határon túlélő magyar közösségek érdekében indított Európai Uniós kezdeményezést, azt kérjük, hogy maradjon itt, hogy a lelkészi hivatalban segíthessünk neki ebben az aláírásban, mivel a határidő sürget. Most folytassuk istentiszteletünket a megkezdett ének további verseivel, a 331. dicséret második versétől énekeljük végig. Ó, Szent Egyház, hívek boldog országa! Hallgassuk meg Isten igéjét, Máté evangélium a 17. fejezetéből, a soron következő szakaszból, Krisztus megdicsőülése. És hat nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét János, és felvitte őket magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük. És az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, akik beszélgettek vele. Péter pedig megszólalván ezt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, íme fényes felhő borította be őket, és szózat lett a felhőből, mondván, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok mindezt hallották, amint ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk ment, megérintette őket, és ezt mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alájöttek, megparancsolta nekik Jézus, senkinek se mondjátok el, amit láttatok, amíg fel nem támadt az embernek fia a halálból. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, de befogadjuk, megértsük, gyümölcsöt teremhessen bennünk. Helyünkről fölkelve imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a csöndes vasárnapi délelőttöt, hogy újra itt lehetünk hallgatva téged, várva a te üzenetedet. Nagyon nagy szükségünk van ebben a rohanó életben, hogy megnyugodjunk, hogy összeszedjük a gondolatainkat, hogy megtöltekezzünk békességgel, örömmel, szeretettel, reménységgel. Köszönjük, hogy erre újra meg újra alkalmat készítesz. Kérünk most is, könyörülj rajtunk. Ebben a világban nehéz téged győztesnek látni. Nehéz sokszor békességben és örömben lenni. De köszönjük, hogy te újra meg újra találkozót adsz a Szentlélek által nekünk, hogy újra meg újra tudjunk örülni neked, tudjuk a győzelmedet igenelni, és tudjuk arra építeni az életünket, a munkálkodásunkat a következő időszakban is. Kérünk ezt a csodát, tedd meg velünk ma is, Jézus Krisztusért, Szent Lelked által. Amen. Énekeljük az igehirdetésre készülve a 678. ének első és második versét. Nincsen szebb név földön égen, mint a Jézus szent neve.
Nincsen szebb név földön égen, mint a Jézus szent neve. Égi fényben, zengi szépen, angyaloknak réges-régen sok tanítvány ő szíve. Földön égen áldva légyen Jézus Krisztus szent neve.
Az ígehirdetés alapja az előbb felolvasott történetben található. Újra olvasom Máté evangélium a 17. fejezetéből a 4. verset. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni, ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Foglaljuk el helyünket. Virágvasárnap ritka pillanat az evangéliumban, amikor Jézus Krisztust ünneplik, és ezt ő megengedi. Azért engedte meg, mert már csak néhány nap volt addig, hogy nyilvánvalóvá lett, hogy milyen király ő, engedte magát keresztre feszíteni, és meghalt mindenkitől, elhagyatva, meg nem értve a kereszten. És ilyen ritka pillanat az evangéliumban ez a történet is. Itt nem tömegek ünneplik Jézust, sőt nem is ünneplik, de lelepleződik az ő dicsősége három tanítvány előtt. Ilyet Jézus Krisztus nem tett. Sokszor imádkozott, elvonulva magában, de most vitt magával három tanítványt. Valószínű azokban az imádságokban is elváltozott, de ezt senki nem láthatta. Most tanúja volt Jézus Krisztus dicsőségének ez a három tanítvány. Ha meg akarjuk fejteni, hogy miért pont ez a három, az evangéliumban annyi támpontot látunk, hogy ugyanezt a három tanítványt hívta Jézus Krisztus be a házba, amikor föltámasztotta Jairusnak a lányát. Nem minden emberrel ugyanaz az Isten útja. Lám a 12 tanítvánnyal sem ugyanaz volt az Isten útja, másképpen foglalkozott ezzel a hárommal. Ők bennük talán látott valami mást, valami nagy-nagy lelkesedést, amit egyrészt le kellett hűteni, másrészt mederbe kellett terelni, és ezért őket külön hívta bizonyos dolgokra. Így lehettek a tanúi a kislány feltámasztásának, hogy a lelkesedésüket valamivel táplálja az Isten, megmutatta Jézus Krisztusban, hogy mekkora a hatalma. De ugyanakkor nekik szólt, amit az előbb mondott, ugye 6 nappal korábban, a megdicsőülése előtt Jézus Krisztus, hogy az emberfiának szenvednie kell, megvettetnie, kivégzik, elítélik, kivégzik őt, de harmadnapon föltámad. És aki utánam akar jönni, annak is szenvedéseket kell vállalnia. Elsősorban ennek a három tanítványnak volt ez megdöbbentő, ezek után, hogy tudták, hogy mekkora hatalma van az Istennek, és kicsoda Jézus Krisztus, nagy-nagy botránkozás, nagy-nagy tanácstalanság lehetett bennük, ezért Jézus Krisztus újra megerősítette, hogy ő az, akinek ismerik, akinek tudják belül, akinek látták ott, amikor föltámasztotta a kislányt. És elvitte, hogy megmutassa nekik a dicsőségét. Hogy nehogy végképp összetörjenek és öngyilkosságba meneküljenek, amikor aztán egy újabb 6 nap, és ott van a kereszten Jézus Krisztus. Ritka pillanat tehát, amikor föltárulkozik az Isten dicsősége a számunkra. Ez így van itt ebben a földi világban is. Nagyon ritka, amikor azt érezhetjük, hogy minden a helyén van az életünkben. Lelkileg mondjuk. Ritka pillanat, mikor úgy érezzük, hogy igen, most biztosak vagyunk a hitünkben, közel érezzük magunkhoz az Istent. Neki tudunk szolgálni. Ritka pillanat, amikor azt érezzük az életünkben, hogy minden a helyén van, a körülményekben, és nem beteg senki, nincs olyan, akiért úgy nagyon kell imádkozni, mert nagyon távol van Istentől, valami nagyon nagy baj történt. Nagyon ritka az ilyen pillanat, minden rendben van, úgy tűnik. Nagyon ritka az a pillanat, mikor az országunk tekintetében úgy látjuk, hogy na most igen, minden a helyén van, de jó. És Nem csodáljuk, hogy ebben a pillanatban, amikor látja Jézus Krisztust fényben ragyogni, mikor hallja, hogy beszélget a rég meghalt, több száz éve meghalt szentekkel, Mózessel és Illéssel, azt mondja Péter, hogy jó nekünk itt lenni, de jó, állítsuk meg az időt. Bárcsak minden így maradna, gond nélkül, végre most semmi problémát nem látok. Uram, ha akarod, maradjunk itt, készítek három sátrat. És tudjuk, hogy Jézus nem akarta. Olyan jó, hogy ebben az evangéliumban le van írva ez a három szó is, hogy ha, Uram, ha akarod. Többi evangéliumban ez nincs benne, csak a felajánlás, hogy készítek három sátrat. De benne van ebben az, hogy Péter nagyon vágyott erre, hogy itt maradjunk, hogy ez a pillanat hosszabbodjon meg, hogy ez maradjon örökké. Ez a boldogság, ez az öröm. De mégis Jézusra bízta a dolgot. Mégis ott volt benne már ez a tapasztalat, hogy én sok mindent szeretnék, sok mindent gondolok, sok mindent akarok, de ez nem biztos, hogy úgy a jó. Uram, te mondd meg, te akarod-e? És most nézzük meg egy kicsit azt, hogy vajon Jézus miért nem akarta ezt. Mi nagyon szeretnénk, hogyha az életünk csupa-csupa zavartalan örömből állna, minél többet tudnánk így lenni benne, örvendezni, élvezni az életet. És Jézus nem akarja. Ő megy tovább, az ő útján mindez csak egy pillanat, egy röpke elmúló epizód, hogy meglátjuk az ő dicsőségét, és menni kell a földi zűrzavarba, a magas hegyről lemennek a küzdelembe, ott éppen egy apa fogadja őket, akinek a fia nagyon nagy bajban, betegségben van, és a tanítványok nem tudják meggyógyítani. Szóval megy Jézus tovább az űrzavarba, a békétlenségbe, és megy a kereszt felé. Miért? Mert az Isten nem akar nagyon sok minden dolgot, ami annak a következménye lenne, ha itt minden olyan szép, napsütéses és mosolygós lenne ebben a földi életben azok számára, akik őt követik. Először is nem akarja, hogy az ő országa érdekből működjön, hanem azt akarja, hogy szívből működjön. Ha minden olyan szép, napfényes és mosolygós lenne azok számára, akik hisznek, akkor mennyi mindenki jönne ide érdekből? Hiszen ez mindenkinek tetszik, ezt mindenki szeretné. Amúgy is nehéz ezt kizárni, hogy valaki érdekből legyen keresztjén. Ezt a gondolatot az ember fejéből nagyon nehéz kiverni, hogy jó Istennel jóba lenni, hogy minden jól menjen az életemben. Hát nem így működik a dolog. Azért, mert az Isten nem azt szeretné, hogyha érdekből keresnénk őt. Az ő országa azokat keresik, akik szívből keresik, nem érdekből. Akikben benne van az a szomjúság, amit egyébként ő ültetett mindnyájunk szívébe, hogy Istenem, kell, hogy értelme, értéke, célja, tartalma legyen ennek az időnek, amit kaptunk ajándékba tőled. Kell, hogy megismerjünk téged. Kell, hogy a te akaratodat keressük, és neked szolgáljunk, mert te csodálatos és hatalmas vagy. Az életünk akkor van jó helyen, akármi történik, akármilyen nehézségeken megyünk keresztül, akárhogy nem az történik, amit én elgondolok és amit várok, akkor is. Aztán másrésztről nem akarja Jézus, hogy csupa napfény és boldogság legyen a hívők életében, mert akkor erőszakkal kellene fenntartani az ő országában a rendet. Mert bizony, bármilyen jó dolgunk is van, a mi szívünk nagyon sok minden rosszat gondol, nagyon sokból beszéd is lesz, amivel terjesztjük a rosszat, hintjük magunk körül, és nagyon sokból pedig tett is lesz. És akkor abban az országban, hogy az napfényes legyen továbbra is, hogy minden jó legyen a hívők életében, akkor ott erőszakkal kellene rendet tenni. Ezt az Isten és Jézus Krisztus nem akarja. Nem akar közöttünk erőszakkal rendet teremteni, hanem pontosan azt akarja, hogy mi megértsük, hogy ő mit akar, meglássuk, hogy ha valami nem az ő akarata szerint van, akár a saját életünkben is a nehézségek, gondok között rádöbbenjünk, hogy mi mit nem csinálunk jól, és mi nincs a helyén a mi gondolkodásunkban, a mi szavainkban, a mi tetteinkben. És önként kezdjünk beállni az ő rendjébe. Ez csak így működik. Csak így lesz igazi rend. Amíg erőszakkal kell a rendet fenntartani, addig nincs. Soha nincs rend. De mihelyt valaki önként rájön, hogy ez az én érdekem, akkortól igen. Legalább az ő életében elkezd a rend megvalósulni, és ebből következik, hogy körülötte is elkezd nagyobb rend lenni. És az Isten azt se akarja, hogy itt, ebben a zűrzavaros földi világban mi jól érezzük magunkat. Hogy elvonuljunk a többiektől, akik még nem hisznek, akik még, zűrzavar van, boldogtalanságban, békétlenségben vannak. Nem. Az Isten azt szeretné, ha mi is éreznénk a megváltás szükségességét. Ha átéreznénk magunkba, hogy igen. Milyen nyomorúságos is ez az élet, mindaddig, amíg még olyan sokan nem ismerik az Istent. Addig mi sem örvendezhetünk. Addig a mi életünk sem lehet felhőtlen. Hát milyen borzasztó gondolkodás lenne az, hogy nem bánom a többiekkel, mi van, én szeretem az Isten szeret engem, tehát az én életemben minden jól van, kész. Pedig mennyire hajlamosak vagyunk mi erre? Az Isten éppen azért nem engedi, nem akarja, hogy a mi életünk felhőtlen legyen, még csak egy rövid szakaszban sem, mert egyből elfeledkeznénk másokkal együtt érezni. Egyből elfeledkeznénk a megváltásra vágyódni. És az Isten nem szeretné, hogy mi automatikusan kapjuk a jó dolgokat. Azért, mert ő nem automata. És azért, mert ő minket se automatának teremtett. Ő szeretett közösséget akar, abban él, és minket is ebbe akar bevonni. és úgy akarja a jót megadni, hogy erre a szeretetre akar minket megtanítani, hogy meglássuk, hogy mennyire szeret minket minden nehézségtől, bajtól függetlenül, tudjuk ezt érezni mindenkor és tapasztalni. És ezért minden helyzetben válaszolni tudjunk az ő szeretetére, szeretettel. Függetlenül attól, hogy milyen környezetben vagyunk, milyen állapotban. Ha automatikusan minden szép és jó lenne, akkor ezt sose tanulnánk meg, hogy mi az a szeretet. Milyen csodálatos az Isten szeretete, amelyik akkor is igaz, hogyha valami nagyon nehéz történik, és valami nagyon nehézben vagyunk. És az Isten nem akarja, hogy itt ebben a világban otthon érezzük magunkat, mert az csak ő nélküle történhet. Ő, amikor eljött erre a földre, akkor nem érezhette jól magát, nem találta a helyét, nem tudta fejét hová lehajtani, ahogy mondta, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfia nem tudja hová lehajtani a fejét. Ha mi megtalálnánk itt ebben az életben a számításunkat és a boldogságunkat, akkor azt csak úgy tehetnénk, hogy messze távol lennénk Jézus Krisztustól és az Istentől. Akik itt ebben a világban nem érezhették jól magukat. Akinek a helye itt ebben a világban a kiközösítés és a kereszt volt. Hát, gondoljuk ezeket meg. Biztos, hogy mindnyájan szeretnénk nem csak pillanatokra érezni azt és élvezni, hogy minden a helyén van, olyan jó itt. Értsük meg, hogy az Úr miért nem akarja. Legyünk biztosak benne, hogy nem akarja, hogy mi itt ebben a világban hosszasan és tartósan élvezzük a boldogságot, mert az nem az igazi boldogság. Az nem az Isten szeretet közössége. Az csak úgy valósulhat meg, hogyha megtanuljuk szeretni az Istent és egymást, hogyha megtanulunk együtt érezni ő vele és egymással, enélkül soha nem lehetünk boldogok. Mi hát a feladatunk? Először is fogadjuk el a szenvedést. Ne meneküljünk tőle. Ne gondoljuk azt, hogy az valami rossz. Hogy nem találom a helyemet. Hogy nem tudom, hogy mi a következő lépés. Nem baj az. Az a normális mód ebben a világban, hogy kínlódni kell. Hogy keresni kell az Isten akaratát. Hogy nincsen nyugtom, hogy minden rendben van. Hogy imádkozni kell, hozzáfordulni a nehézségekben. Ez a normális működés ebben, ennek a világnak. Csak ezen az úton lehetek valaha is boldog, ha igazán boldog lehetek. Fogadjuk el a szenvedéseket, és mindig lássunk túl rajta, hogy ez csak átmeneti. Azért jelent meg Jézus Krisztus a dicsőségben, ott a hegyen. Azért jelent meg Mózes és Illés, hogy azok a tanítványok lássák, hogy mindez, ami majd most jön, hogy keresztre feszítik a ti szeretett mestereteket, és nem értetek semmit, hogy történhet ez meg, és hol van ilyenkor az Isten, mindez csak átmeneti, mert ő dicsőséges. Az Isten hatalmas, és a halottak élnek, akik 1000 évvel ezelőtt haltak meg, azok is élnek és beszélgetnek a ti mesteretekkel. Lássunk túl a jelen szenvedésein, hogy mindez átmeneti. Még a halál is átmeneti. És nem csak, hogy fogadjuk el a szenvedést, lássunk túl rajta, legfontosabb, hogy a szenvedések között kapjunk erőt munkálni az Isten országát, helyt állni, fölhívni az Isten szeretetére a figyelmet, vigasztalni, könnyeket törölni, munkálkodni mások javára. Attól függetlenül, hogy most nekem is nehéz, én is szenvedek sok minden miatt, de akkor vagyok helyén, akkor vagyok boldog, nem hogyha magamba roskadok, és akarom vigasztaltatni, pátyolgattatni magamat, hanem akkor, hogyha megértem, hogy nem véletlen ez a sok szenvedés és nehézség, túllátok rajta, és kifelé fordulok, és akarom az Isten országát munkálni napról napra. Milyen jó, hogy Péter így mondta, hogy ha akarod, Uram. Milyen jó, hogy látjuk, hogy Jézus nem akarta, mert napról napra látjuk, hogy Jézus nem akarja, hogy mi zavartalan boldogságban sütkérezzünk itt napról napra, hétről hétre. De az ő dicsőségében mégis megjelenik, megmutatkozik nekünk, bíztat minket. Ne borzadjunk el a szenvedéstől. Lássunk rajta túl, és a szenvedések között is szolgáljunk neki örömmel, békességben. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a 678. megkezdett énekünk harmadik versét. Nincsen bennem semmi szentség, csak a Jézus szent neve, harcaimban egy a mentség, Jézus Krisztus szent neve, halálomban egy reményem, s örök éltem éneke, földön égen áldva légyen Jézus Krisztus szent neve. Fönnállva ismét imádkozzunk. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi vágyakozunk arra, hogy szép, tiszta, boldog életünk legyen, noha mi ezt igazán meg se érdemeljük. Olyan keveset gondolunk bele, Urunk, hogy te mennyire vágyakozhattál, amíg itt ezen a földön voltál, a sok-sok nyomorúság, békétlenség, igazságtalanság közepette. Az igazi, boldog, Istennel való közösségre, a zavartalan békesség életére, amit ott hagytál. És te mégsem menekültél el ebből az űrzavarból, hanem egyre mélyebbre mentél értünk, míg aztán az életedet odaáldoztad a kereszten a megváltásunkra. Annyira nem gondolunk bele, hogy te mit élhettél át. Köszönjük, hogy mindezt megtetted értünk, vállaltad. És köszönjük, hogy ennek a fényében egész másképp látszik a mi életünk is. Köszönjük, hogy benned, amikor hiszünk, akkor láthatjuk, hogy te vagy a győztes. Hogy neked van igazad. Hogy csak a szenvedések útja vezet a boldogsághoz. Hogy csak a mennyei atyában bízva, idegenül ebben a világban lehet megtalálni az igazi utat. Köszönjük, hogy te reménységet adsz, még a gyász közepette is, hiszen rámutatsz az örök életre, amelyik nem valami testetlen lebegés, hanem egy kiteljesedett, sokkal bizonyosabb, sokkal valóságosabb élet, mint a mostani. Könyörülj rajtunk, segíts a szívünkben tudni ezeket, szívünkben bizonyosnak lenni ezek felől, hogy erősek és szilárdak lehessünk a mindennapokban, mikor újra meg újra megpróbálják a nehézségek, az erőnket, a kitartásunkat. Köszönjük, hogy rád gondolhatunk, aki mi mindent vállaltál értünk, és hordoztál. És köszönjük, hogy gondolhatunk a jövendő dicsőségre, és erőt meríthetünk újra meg újra. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot. Az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádkozzunk nemzetünkért is, hogy ne süllyedjünk a romlásba ismét. Ez az imádságunk most a szózat éneklésében öltsön testet.
Mely a
terjed sors kezed, itt élnek, élnek hallod kell.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyottassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 338. dicséretet énekeljük végig. Lelki próbáimban Jézus, légy velem.